Szerda. Ellie Mason halála után az ötödik nap. Lucas benézett Marcyhoz. Black az egyik látogatók számára fenntartott székben ült elterülve. Amikor meglátta a belépő Lucast, felállt. Egy kicsit zavarodottnak tűnt, és borotválatlan volt. Nem történt semmi baj, de lassan elkezdett ébredezni. Utána újra elvesztette az eszméletét, de azt mondták, hogy kis hián magánál volt. Ma már fel kell ébrednie. Lucas benézett a korterembe. Mindig is Marcy volt a kapitányság legaktívabb embere. Állandóan nyüzsgött. Történtek körülötte a dolgok. Lucasnak rosszul esett így látni a nőt, feltámasztva az ágyban. Soványnak, összeesettnek, nyúzottnak tűnt. Lucas vállon veregette Blacket, és így szólt. Nyugi, minden rendben lesz. Az Athenum állami bank központi irodái a University sugárúton voltak, három háztömnyire az állami parlament vöröstéglás, fehér oszlopos, timpanonos épületétől Szent Paulban. A környék akkor kezdett újra divatba jönni, amikor eltűntek a pornomozik, a kurvák pedig nyugatabbra szorultak, távolabb a törvényhozás épületétől. A hirtelen felemelkedés persze hamar megállt, és most a környék kicsit lerobbant volt, kicsit új, és olyan céltalan légkört árasztott, mint egy üres, összegyűrt papír pohára a McDonald's előtt. Rodriguez négy telefonvonalát, az otthonit, a két munkahelyét és a mobilt már hallgatták. Billy Spooner az üzleti kölcsönökkel foglalkozó osztály helyettes igazgatójának telefonvonalaival együtt. Lucas és Dell egy ütött-kopott civil autóval érkeztek meg a bankba, Tim Long helyettes büntető ügyésztársaságában. Lucas a parkolóból felhívta Rosemary-t. A főnök várta a hívását. Gyorsan felhívta a bank igazgatóját, és megkérte, hogy szakítson egy kis időt Lucas számára, aztán visszaszólt Lucasnak.
Várja magát, legyen óvatos, az igazgató az a típus, aki mindig szívesen segít a törvény öreinek, aztán soha nem felejti el, ha megtette.
Lucas így szólt Dellhez. Nézz utána Spooner kocsijának. Dell bólintott.
Szorongasd meg a tökeit, mondta.
Lucas és Long bementek, és beszéltek a bankigazgató titkárnőjével. A nő bement a főnöke irodájába, és egy perccel később jelent meg újra, maga az igazgató kíséretében. Ó, már ide értek? Alig pár perce beszéltem a főkapitányasszonnyal. Az igazgatót Rednek hívták. Kellemes ember volt, kicsit túlsúlyos, hazafias színekben. Vörös arc, fehér haj, kék szemek. Vörös nyakkendő, fehér ing, kék öltöny, a hajtókába tűzve egy amerikai lobogó, a zászlórud tetején kis aranysólyom. Miután Lucas nagy vonalakban vázolta, hogy mire is lennének kíváncsiak, Reed hátradőlt igazgatói bőrszékében, és így szólt.
Billt gyerekkorunk óta ismerem.
6 évvel alattam végzett a kretinben.
A szülei, Isten nyugosztalja őket, együtt kanasztáztak az én szüleimmel. Soha semmi hiba nem volt Bill számláival, egyike a legjobb kölcsönszakértőknek. Az idősebb fiának én vagyok a keresztapja.
Biztos vagyok benne, hogy ezúttal sincs semmi probléma, mondta Lucas. Csak fel szeretnénk tenni neki néhány kérdést Rodriguez úrral kapcsolatban. A személyes kapcsolatokról. Hát, ha megtudunk valamit, ami segítheti a nyomozást.
Én nem tudom, hogy mit segíthetnénk. A pénzügyi adatok bizalmasak.
Long vágott közbe. Reed úr, tisztában vagyunk vele, hogy az adatok titkosak, és megpróbáljuk minél diszkrétebben kezelni az ügyet. Ha hozhatunk ügyészségi felhatalmazást a hitel adatok aktáira, hívhatunk egy járőrt, aki bekíséri Spooner urat Minneapolisba kihallgatásra. Arra gondoltunk, hogy jobb lesz, ha bizalmasabban kezeljük az ügyet. Rue rendőrfőnökasszony így gondolta helyesnek.
Ezt megköszönöm. Rue szenátor jó barát volt, mondta Reed.
Egy perc csend, és Lucas alapos szemrevételezése után az igazgató így szólt.
Menjünk, kérdezzük meg Billit, hogy mi mondani valója van.
Billy hamisítatlan minnesotai fehér angolszász protestáns férfi volt, jó néhány kiló túlsúlyjal. Szürke konfekció öltönyt és fekete cipőt viselt. És vaj volt a fején, gondolta Lucas. Nem nézett a szemükbe bemutatkozáskor, és amikor leültek, és Lucas elmondta, mire kíváncsi, így szólt.
Amennyire én tudom, Richard Rodriguez teljesen legális dolgokkal foglalkozik. Mindig időben fizette a részleteket.
Pont ez a probléma, mondta Lucas. Egy kicsit túl tökéletes minden. A mi kutatásainkból azt tűnt ki, hogy Rodriguez úrnak 100%-os kihasználtságra van szüksége ahhoz, hogy ki tudja fizetni a kölcsönök részleteit. Azon töprengtünk, hogy ön vajon hogy adhatott kölcsönt valakinek ilyen kondíciók mellett?
Ó, ennek egy sor kis oka van, és egy nagy, mondta Spooner. A nagy ok az volt, hogy ezzel nagyot dobtunk a kisebbségi kölcsönök szintjén. A mi környékünkön oda kell figyelnünk ezekre a kérdésekre, és mivel Rodriguez egy felelős, komoly, keményen dolgozó, ráadásul intelligens kisebbségi, úgy döntöttünk, hogy támogatjuk, amíg a kockázat nem túl magas. Az első épület, aminek a megvásárlásában segítséget nyújtottunk neki, olyan jó áron került a birtokába, hogy még akkor is megérte volna hitelt nyújtani neki, ha nem lett volna saját tőkéje. De volt. Nem sok, de az mind a saját megtakarítása volt, ami garantálta, hogy megtartja üzletét. Emellett még ott volt a kisebbségi státusza is, ami tovább lendítette az ügyét. Ezután a sok kemény munka, a kifogástalan kifizetések lehetővé tették, hogy segítsük a további terjeszkedést.
Szóval nagyon jó árat kapott az eredeti épületre, szólt Long. Mennyi a valószínűsége annak, hogy az eladó az eredeti ár egy bizonyos hányadáért az iratokban egy alacsonyabb árt írjon be?
Arról én nem tudok, szólt Spooner merevem.
Mennyi a valószínűsége annak, hogy Rodriguez kábítószerkereskedelemből származó pénzekkel tömi be a finanszírozási lyukakat? Kérdezte Lucas.
Kábítószer? Richard Rodrigueznél? Nem inném.
Lucas előre hajolt Spooner asztala fölé. Ha hozunk egy engedélyt a hitelek megtekintésére, és egy állami szakértő megnézné őket, maga szerint azt mondaná, hogy a hitelezések megfelelnek az előírásoknak?
Teljes mértékben. Csak a kisebbségi státusz tapsvihart aratna az állami bank felügyeletnél.
Spooner hátradőlt és lazított, nehogy az orgazdák szoktak lazítani, amikor rájönnek, hogy a rendőrnek nincs bizonyítéka ellene. Lucas Longra nézett, és vállat vont. Long benyúlt az aktatáskájába, kivett egy papírt és átadta Reednek. Íme az engedély a hitelpapírok lefoglalására. Reed arca a szokásosnál is vörösebbé vált.
Én azt hittem, baráti alapon intézzük az ügyet.
Úgy akartuk, mondta Lucas, de ön itt hazudozik nekünk, ezért bele kell néznünk a nyilvántartásokba.
Nem hazudozom, szólt Spooner.
De bizony, Bill maga úgy hazudik nekünk, mint a vízfolyás, mondta Lucas. És tudja, mi a helyzet? Mi itt most az Ellie Mason gyilkosság ügyében nyomozunk. Ha kiderül, hogy Rodrigueznek a kábítószer kereskedelmen keresztül köze volt az ügyhöz, és maga innen segít eltüntetni a nyomokat, hát akkor maga is bűnrészessé válik. Ezért itt Minnesotában minimum 30 évet kell eltölteni egy akkora cellában, mint a maga íróasztala. Elég fiatalnak tűnik, hogy letöltse az egész 30-at.
Várjon, várjon! Szólt Spooner. Nekem ehhez az egészhez semmi közöm. Az ügyvédemet akarom most azonnal.
Íme a mágikus szavak, szólt Long Lucashoz. Nincs több kérdés, és olvast fel a jogait. Amikor végeztek a jogok felolvasásával, Reed beleegyezett, hogy kiprinteljék a hitelek adatait. Long együtt ment ki Lucasszal a parkolóba. A jogok felolvasásától nagyon beszoktak ijedni, mondta. Lucas bólintott. A kérdés most már csak az, hogy Spooner felveszi a telefont. Felvette. Long visszament a bankba, Lucas pedig beszállt Dell mellé a kocsiba.
A Lexus a kocsia, ott a sarkon, mondta Dell.
Lucas megnézte a transformátor mellett parkoló ezüst metálkocsit. Szóval van pénze.
Bankár, mondta Dell. Kell, hogy legyen valami kocsia, amivel megmutatja a szomszédoknak.
Dell elgurult a háztömb végéhez, és megállt egy olyan helyen, ahol ráláttak Spooner kocsijára. Dell telefonja 20 perccel később csörrent meg, Long volt a hívó.
Nem érek oda az ebédre, ne haragudj, közben jött egy kis gond az egyik idézéssel,
mondta. Elindult?
Természetesen, drágám,
mondta Long.
Jön, mondta Dell.
Egy perccel később felfedezték Spoonert, aki az aktatáskájával a kezében éppen akkor lépett ki a bejáraton, menet közben húzta fel fekete kabátját. A Lexushoz ment, a jobb oldali ülésre dobta a táskáját, és kigördült a parkolóból.
Egy háztömnyi távolságból követték, vagy 6 kocsit hagytak kettejük között. Spooner elhaladt az állami parlament előtt, St. Paul belvárosa felé, ahol Dell közelebb került mögé, Lucas pedig lejjebb csúszott az ülésen. A beváros közepén Spooner befordult egy föld alatti parkolóba, Dell félreállt, behúzta a kéziféket és így szólt.
Elkapom a liftnél, kapcsold be a telefonod!
És kiugrott, amikor Spooner eltűnt, Lucas kiszállt a kocsiból és elindult parkolóórát keresni. Dell 10 perc múlva hívta vissza.
Megvan! Egy ügyvédi irodába ment.
A francba.
Mi legyen?
2 perc múlva hívlak, mondta Lucas. Lenyomta a piros gombot és felhívta Lane telefonszámát. Lane felvette és Lucas így szólt. Hol van Rodriguez?
Az irodájában. Látom az ingét.
Van valami különös?
Nem sok. A lábam fáj, mint a fene. Nálam van a gyilkosságiak jegyzett füzete, amit a kihallgatásokon használtak. Egy 9 éves kölyök megpróbált rásózni néhány, szerintem hamis baseball kártyát. És egy kicsit szivattak a St. Pauli zsaruk.
Ha, volt valami probléma?
Semmi, csak kíváncsiak voltak, hogy mit keresek 2 épület között az átjáróban, 2 órán át egy jegyzett füzetet olvasva.
Oké. A mi emberünk egy ügyvédi irodában van. Nagyjából 2 háztömnyire tőled.
Hívjál, ha bármi van.
Egy Mickey Mantle kártya megér vagy 20 dolcsit.
Na-na.
Lucas újra hívta Delt.
Rodriguez az irodájában van.
Tehát?
Tehát várunk. Legalább 1 órát.
Del 25 perccel később jelentkezett.
Elindult.
Hova?
Úgy tűnik a parkológarázsba.
Nem francba. Maradj vele. Ha a kocsijához megy, majd felveszlek, ahol kijössz. 5 perc múlva Del ott volt a kocsinál. Lucas odagurult a kijárathoz, és ahogy utolérték Spoonert, Delnek megcsörrent a telefonja. Felvette belehallgatót, majd így szólt.
De most Lucas is be van kapcsolva.
Majd átadta a telefont Lucasnak.
Én vagyok a titkárnőt, csezd meg.
Az embered telefonált végre.
Szólt bele Lester. Igen? Mikor?
6 perccel ezelőtt. Egy ügyvédi irodából telefonált.
Igen, azt láttuk, amikor bement. Most kint van és rajta vagyunk. Mit mondtak?
Úgy hangzott, mintha egy megírt szöveget olvasott volna fel. A következőt mondta. Rodriguez úr, a Minneapolis-i rendőrség révén állítások jutottak el hozzám öntől. A továbbiakban nem állhatok rendelkezésére, sem a hitelei, sem az épületei ügyében, és informálni szerettem volna, hogy a jövőben a számláját Ellen Feldman fogja kezelni. Aztán Rodriguez így szólt, miről beszélsz? A rendőrség? Aztán Spooner ezt mondta, sajnos nem áll módomban ezt megvitatni, de a Minneapolis-i rendőrség főkapitány helyettesétől, Lucas Davenporttól további felvilágosítást kaphat, vagy ha őt nem tudja elérni, hívja Tim Longot, a helyettes megyei államügyészt. Aztán Rodriguez így szólt, a buliról van szó? Erre Spooner, nem áll módomban megvitatni. Azt javaslom, hogy hívja fel Davenport vagy Long urakat. Sajnálom a történteket. Úgy érzem, kitűnő munkakapcsolat állt fent közöttünk. Most indulnom kell, remélem minden jól alakul. Aztán Rodriguez még így szólt, oké, hát kösz mindent, tudod, és ennyi.
Kösz mindent, szólt Lucas. A telefonhívásra gondolt.
Igen, nagyon ügyes telefonhívás, ráadásul,
mondta Lester,
figyelmezteti, de úgy, hogy semmit sem lehet rákenni. Egyikükre sem.
Miután Lucas lerakta, visszakísérték Spoonert a bankba. Lassan, jóval a sebességhatáron belül vezetett. Miután leparkolt, Lucas így szólt.
Bassza meg!
Menjünk, nézzük meg Marcy-t! Vedőr az intenzív osztály előtt beszélgetett Tom Blackkel. Meglátták Lucast és Delt. Vedőr mosolygott, Del pedig így szólt.
Csak nem valami jó hír?
Magához tért, stabilizálták az állapotát. Még veszélyes helyzetben van, de elég jól áll. Most először.
Lucas odament az osztály ajtajához, és benézett az ablakon. Bemehetünk?
Hívok egy nővért. Most vittek be valakit.
Az érkező ápolónő komolyan így szólt.
Egy perc. Köszönnek, és kifelé.
Adott nekik egy-egy maszkot, amit az arcuk elé kellett tartaniuk, majd beengedte őket. Marcy szeme fél árbócra volt engedve. Amikor Lucas, Dell és Black odaért az ágya mellé, a szeme alig láthatóan rándult, a szája sarka pedig egy picit felhúzódott.
Ha, szolgálatban aludni, szólt Black.
Nem fogom felírni a túlórát,
Papíron még mindig a gyilkosságiaknál dolgozol, mondta Lukasz.
Ha meghalsz, enyém lehet a pisztolyod? Kérdezte Del.
Marcy megpróbált mondani valamit, de Lukasz nem hallotta. Közelebb kellett hajolnia. Marcy ajka cserepes volt. Mit mondasz?
Baszódjatok meg! Egytől egyig!
Suttogta a nő, és egy nagyon kicsit újra mozdított a fején. Jobban van, mondta Lukasz vidáman. Azt mondta, hogy baszódjunk meg. Vedör szólalt meg.
Ti, zsaruk, egyszerűen hihetetlenek vagytok. A hülyeség annyira mélyen ágyazódott belétek, mondta mosolyogva.
Lukasz legugolt az ágy mellé, és a kék maszkon keresztül beszélni kezdett. Most biztos nagyon fáj minden, mondta, de túl fogod élni. Nyomában vagyunk a lövésznek. Marcynak arrébb mozdult a feje, és a szemhéja újra lecsukódott.
Mindenki kifelé, mondta a nővér.
A folyosón Lukasz így szólt. Elég jól nézett ki, nem? Tök jó formában van.
Tényleg jól néz ki, mondta Black.
Én le voltam nyűgözve, szólt el. Végül is egy 44-es kulot kapott be. Ahhoz képest kurva jól néz ki.
Del megigazította a farmerjét, és a három férfi egyetértően bólogatott. A kijárat felé menett, Lukasz megtorpant. Várj egy kicsit, szólt oda Delnek, és visszasietett a folyoson. Vedör távolodott tőle ellenkező irányba a kórtermek felé. Hé, Vedör! Vedör megállt, megvárta. Lukasz utolérte, és kivett egy kártyát a tárcájából, ráférkelt egy telefonszámot, és így szólt. Ugye, ránézel, amíg itt vagy. Te jobban ismered az orvosokat, mint mi. Ha bármi változás van...
Jó, majd hívlak, válaszolta Vedör.
Elvette a kártyát, és Lukasz elindult kifelé. Odakint a járdán, Del így szólt.
Na mi az?
Megadtam neki a számomat, ha bármi történne Marcyval, hazudta Lukasz. Vedör simán elérhette volna a rendőrségi diszpécseren keresztül. Lukasz valójában azért ment vissza, mert meg akart nézni valamit. Vedör fülét. A nő kis, kék, egykarátos zafír követ viselt a fülében. Azért tudta, hogy mekkora kövek voltak, mert annak idején ő ajándékozta őket Vedörnek. A visszaúton Lukasz végig mosolygott, Del megszólalt.
Rendben lesz a csaj.
Reméljük, mondta Lukasz. Mikor visszaértek az irodába, Lukasz felhívta Louis Mallardot az FBI washingtoni irodájában. Mallard bármilyen információhoz hozzá tudott jutni bármelyik kormány számítógéből. Megígérte, hogy mindent elküld, amit megtud Rodriguez Miami cégeiről. Amikor letette a telefont, Lukasz elsétált Rosemary irodájába.
Kéne egy megbeszélés, mondta.
A Marcy felébredt.
Tudom, most már megmarad.
Rosemary az ajkához emelte az ujját.
Csit, el ne kiabálja.
Mielőtt várták, hogy mindenki összegyűjjön a megbeszélésre, Lane telefonált.
Eluntam magam, és elsétáltam Rodriguez irodája előtt. A számítógépénél ült. Elnyaláttak. A titkárnő? Talán. De egy igazi, kemény fiúnak elcáztam magam, ami számomra nem jelent túl nagy nehézséget, és egy kicsit feszítettem neki a kirakaton keresztül.
Lény, te kibaszott!
Minden esetre Rodriguez éppen egy elektromos kereskedelmi honlapon volt.
E-kereskedelem?
Aha. Biztos beszart és megpróbál megszabadulni a részvényeitől. Amint említettem, Lane, te kibaszott zseni vagy.
Ezután Lukasz felhívta Mallardot.
E-kereskedelmi feljegyzésekhez hozzáférsz?
Hát, ha nagyon akarok,
válaszolta Mallard.
Del Frank Lesterrel érkezett a megbeszélésre. Velük jött még Towson, a főügyész, és Long, a helyettese, aki most ért vissza az Athenaumból, egy nagy paksabétával. PR-osok nem voltak jelen.
Csak azt akartam, hogy mindenki tisztában legyen a feladatával, mondta Lukasz. Ezt a Rodriguez nevű férfit figyeljük. A tapasztalat, a megérzés és az a néhány tény, amit tudunk róla, mind azt mondatja velem, hogy ő ölte meg Sandy Lansinget.
Elég magabiztosnak tűnik, mondta Towson.
Az vagyok. Lansing minden típusú drogot árult gazdag embereknek és a rajongóiknak. Rodrigueznek dolgozott. Rodriguez ott van a partin. Valamin összezőrennek, és Rodriguez ott helyben megöli Lansinget a folyosón. Lehet, hogy csak véletlenül. Az orvos szakértő azt mondta, hogy olyan a sérülése, mintha a fejét neki nyomták volna egy ajtógomnak. Rodriguez megpróbálja begyömöszölni a hullát az egyik ruhás szekrénybe, és közben meglepi Ellie, aki a hálószobában próbált aludni.
Talán felébredt a zajra, amit az ajtónak ütődő fej okozott, vagy csak a legrosszabb pillanatban riadt fel. Minden esetre meglát valamit, amit nem kellene, és Rodriguez megöli őt is. Ezután gyorsan eltűnik. Talán a következő szoba ablakán keresztül, de az is lehet, hogy a tömegen keresztül óvatosan kiszivárog az utcára. Ebből mennyi a biztos? Kérdezte Tolson. Tény, hogy Rodriguez banda tag volt Detroitban, egy fillér nélkül jött ide, és nagyon gyorsan meggazdagodott. Van egy ember, aki elmondta, hogy nagyban árult drogot, és hogy Sandy Lansing neki dolgozott. Nem vitás, hogyha egyszer alaposan utána nézünk, találunk még szálakat kettejük között. Van még egy ember, Derek Deal, aki elég jól ismerte Lansinget, és sejtette, hogy drogot árul. Derek nem riadt vissza némi zsarolástól, és szinte biztosan tudta, hogy Rodriguez lehetett Lansing főnöke, mert egy nappal azután, hogy beszéltem vele, az Ellie és Lansing gyilkosságokhoz hasonló módon végeztek vele. Semmi szenvedély, csak brutális hatékonyság. Én nem látom, hogy lehet Dealt Rodriguezhez kötni, mondta Rosemary. Közvetlenül én sem. Csak azt tudom, hogy Deal nem ismerte Ellie-t, így ha valakit zsarolni akart, akkor annak a valakinek csak Lansinghez lehetett köze. És tudtunkkal egyetlen embert lehet Lansinghez kötni, az pedig nem más, mint Rodriguez. Long Tolsonra nézett. Hát ahhoz, hogy ezt jól el tudjuk adni az esküdteknek, Holt biztos, hogy legalább egy PowerPoint prezentáció kell. Tolson megrázta a fejét. Ez még nem kerülhet így az esküdtek elé. Ennél több kell.
De még csak most indultunk rá az emberre,
mondta Del. Long is elmondta maga részét. Megkaptam minden papírt az Athenaumtól, Spooner főnöke ott áldogált a vállam fölött, és tudják, mi történt? Elég keményen nyomtam, mire kibökte, hogy nem lett volna szabad kihelyezni azokat a kölcsönöket. Az egész ügylet piszkos. Rodriguez fizetett a pénzért. Megtörhetjük ezt a Spoonert? Kérdezte Tolson. Nem tudom. Eléggé beijedt, és ha nem fog beszélni, van ügyvédje, és ha továbbra is azt vallja, hogy a kölcsönöket mindig időben visszafizették, és visszatér ehhez a kisebbségi dumához, és ha Rodriguez sem beszél, akkor nem varhatunk túl sok mindent a nyakába. Biztos, hogy találunk ellene valamit, mondta Lucas. Ha Rodriguez fizette, valószínűleg találná le valamit az adóhivatal. Beszéljen velük, szólt Tolson Longhoz. Lester foglalta össze a Tom Olson elleni ügyet. Volt indító oka. Alkalma, hozzáfért az autóhoz, amiről bizonyosan tudjuk, hogy Marcy Sherrill ellen használták. Ezt honnan tudják? Kérdezte Long. Megtaláltuk a lövedéket az autó ajtajában. Az egyik műanyag fogóban kötött ki, Marcy pisztolyából lőtték ki. Értem, bolintott Long. De a 44-es nem lett meg, amit Marcy ellen használtak, mondta Lucas. Nem.
Ez elég nagy gond lehet, mondta Del.
Igen, főleg mivel Olson itt volt, és nem Fargóban a lövöldözés óta. Átkutattuk a hotel szobáját és az autóját is a szülei meggyilkolása óta. Sehol semmi. A szüleit az apja pisztolyával ölték meg azzal, amit az autóban hordott. Na és ezt honnan lehet tudni? Kérdezte Lucas. Olson mondta, az apja az első ülés alatt tartotta. Ellenőriztük a sorozatszámot, és megtaláltuk a Bumped Riveri fegyverkereskedést. Lynn Olson 6 évvel ezelőtt vette a fegyvert. Maga szerint ő ölte meg a szüleit? Kérdezte Tolson. Van rá egy elméletünk. Lester elmagyarázta az egész tudathasadásos elméletet, és leírta, hogy milyen csapdát állítottak Olsonnak. Jó lesz, ha működik az a csapda, mondta Tolson, mert ez a tudathasadásos dolog igen nagy hülyeségnek hangzik. Egy titkárnő dugta be a fejét az irodába.
Lucas, a fehér házból keresik.
A társaság egy emberként Lucasra nézett. Tessék?
Az illető azt mondta, hogy a fehér házból telefonál. Ez nem úgy hangzott, mint aki viccel. Hát, azt hiszem, jobb, ha felveszi, mondta Rosemary.
Lucas a titkárnő asztalánál fogadta a hívást. Mallard szólt bele.
Remélem, hatottam az emberekre. A központos hölgy azt mondta, hogy a főnök irodájában van megbeszélésen.
Ne, a szart is kihatottad belőlem, mondta Lucas. Mi a helyzet?
Ez a Rodriguez fiú hétfő reggel kezdte eladni a számláit. Még pár napba beletelik, amíg minden csekket megkap, de vagy 250 000 már útban van a postán.
A fenébe, mondta Lucas.
Miamiból csak egy dolgot tudtam meg. A céget Rodriguez alapította 9 évvel ezelőtt. Az ügyvédet Hinesnak hívják, és amennyire a Miami irodában tudják, tiszta. Piti kisvállalkozások véges ügyeire szakosodott űrge. Ingatlanokban meg ilyenekben utazik.
Mallard, kincset érsz, mondta Lukasz.
Hát, köszönöm,
mondta Mallard. Még keresünk, hát ha találunk valamit az emberről, de gondoltam tudni akarod, hogy begyűjti a pénzeit. Ez használható, mondta Tolson, amikor Lukasz beszámolt a telefonban kapott értesülésekről. Méghozzá értékes, de le kell lassítanunk valahogy.
Mi tehetünk? Kérdezte Rosemary.
Gondolom valami ügyvédi fogást,
mondta Dell Tolsonra pillantva. Az adóhivatal, mondta Tolson. Tudassák őket a drogos kapcsolatról, hát ha tehetnek valamit az érkező pénzekkel. Rosemary szólalt meg.
Vagyis nyomjuk tovább Rodriguez-t, és Olsonnak is vízben tartjuk a csalit. Mindenki egyetért?
Mindenki bólintott.